látom, hogy a viszonylag szerényebb részvétel ellenére mégis az idő bekövetkezett, úgyhogy kell kezdenünk. Akkor köszöntök mindenkit. Tehát ugye ott tartottunk, hogy epsilon hiány befejeztük az impedancia mérést. Most akkor először összefoglalnám, hogy impedancia mérés ügyében mi történt a tegnapi nap során. Tehát ugye beszéltünk a mérőhálózatokról, és ezeknek a zavarérzékenységéről, arról, hogy hogyan lehet védekezni a zavarok ellen árnyékolással, különböző típusú árnyékolásokkal, csavartérpárral, egyebek. És ami a másik volt, ugye a több fő témánk az a több vezetékes mérés. És egy sajátos bontásban, most tényleg csak ez kizárólag annak információ, aki tegnap itt volt és tudja, hogy miről van szó, de egy ilyen bontásban, hogy A2-től 5-ig és B2-től 5-ig az egyes eseteket elemeztük. Kicsit azért részletesebben, egy impedanciához, impedancia mérés során két vezetékkel kell mindenképpen csatlakozni, hogy a rajta átfolyó áramot és a rajta eső feszültséget mérni lehessen. Ez a mérés azonban hibákkal terhelt. Hibákkal terhelt egyrészt azért, mert a vezetéknek van valamilyen soros impedanciája, jellegzetesen ellenállás, némileg induktivitás. Terhelt még azért, mert az impedanciát befogadó környezet miatt a föld felé szórt kapacitásokkal rendelkezhet, illetve speciálisan úgynevezett in-circuit mérések esetében a föld felé valódi, adott esetben akár a mérendő impedanciánál kisebb impedanciák is kapcsolódnak még a mérendő impedancia kivezetéséhez. Ezeket valamilyen módon ki kell küszöbölni. Megoldást kínál erre azt, hogy több vezetékkel is csatlakozunk, tehát a hálózatunk vezetékszámát kibővítjük. Annak érdekében, hogy a külső zavarok, tehát a külső áramkörök, elegánsan fogalmazva elektromágneses zavarok ellen védett legyen a mérőkörünk, árnyékolt kábeleket alkalmazunk, koaxiális kábeleket. Ez a védekezés azonban nem szolgálja az előbb említett vezeték, ellenállás és szórt, impedancia, stb. Kiküszöbölését, ez a zavarok ellen véd. Ezért szeparáltuk a problémát úgy, hogy először megvizsgáltuk, hogy a impedancia környezete és a mérőhálózat okozta problémákat több vezetékkel hogy lehet kiküszöbölni, utána pedig, mint egy eköré odaépítettük a koaxiális kábeleket, tehát az árnyékolásokat. Így módon azt mondottuk, hogy ha három vezetékes mérést alkalmazunk, akkor a földet, az impedanciát körülölő testet, vagy az in-circuit mérésnél a harmadik pontot, azt hozzákötjük a műszerünknek a földpontjához, és ezzel ezeket a bizonyos szórt impedanciákat tudjuk kiküszöbölni. Négy vezetékes mérésnél a feszültséget az impedanciáról két külön vezetékkel vezetjük el, tehát ahhoz a két vezetékhez képest, amelyel egyébként is csatlakoznánk hozzá, még két külön vezeték jön, amivel feszültséget mérünk, így lesz négy vezetékünk. Ez akkor ugye nem képes kiküszöbölni a szórt impedanciákat, kizárólag a vezeték ellenállásból adódó hatásokat, tehát amit ZS-nek jelöltünk. És öt vezetékük úgy lesz, hogy ha még a szórt impedanciákat is ki akarjuk küszöbölni, akkor még ezt a földre kötést is meg kell csinálni, és így lesz öt vezeték, amely az adott modell adta korlátokon belül képes az összes hibafajta kompenzálására. Tehát ugye, ha a kábelek árnyékoltak, akkor az a különbség, hogy az egyik vezeték bizonyos esetekben az maga az árnyékolás lehet, tehát jellegzetesen mondjuk a három vezetékes méréstől két koaxiális kábel megy ki, a védett ér az a két ér, amelyel az impedanciához csatlakozunk, és a koaxiális kábel külső burkát, azt a hengeres vezetőt, azt a két kábelen összekötjük, és ezt a földhöz kötjük végig, a másik oldalon pedig a testhez, illetve ízszörkít vérés esetén a közös ponthoz. Ötvezetékes mérés esetén ugyanígy összekötjük az összes árnyékolást, de egy külön kábellel megyünk el, külön vezetékkel megyünk el ehhez a bizonyos közös ponthoz. Hát körülbelül itt tartottuk az előző óra végén, és akkor most az a kérdés, hogy így átgondolva azt, ami történt, valakinek esetleg megfogalmazódott a kérdése. Parancsolj! Igen, a kérdés annyiban jó, hogy valóban a modellben nem szerepelt. Ha belegondolsz, akkor végül is ezzel egy hibát szüntetünk meg. Tehát azt feltételezzük, hogy a mérésük jó akkor is, hogyha tehát valamilyen módon az impedanciára vonatkozóan jó adatot mond, akkor is, ha nem kötjük ezt oda. Tehát két vezetékkel mérjük. Tehát ezzel egy hibát küszöbölünk ki, és az a feszültség, amely a géppontra csatlakozó impedancián esik, az egy hiba feszültség, tehát a hiba hibája lenne, és elhanyagolhatjuk. Lényegében erről van szó. De egyébként, bár ez részben kitérő válasz lenne, az elvi válasz az, amit mondtam, általában ez az ötödik vezeték egy vastagabb vezeték, tehát még tehát mondjuk, hogyha ZS-sel jelöltük az impedanciáját a vezetékeknek, akkor ez az impedancia még ennél is kisebb. De ez nem elvi válasz, ez egy implementációs kérdés. Egyéb esetleg? Jó, akkor annyit azért még, tényleg mondtam, epsilonnal voltunk a végénél, tehát összefoglaló mindenképpen lett volna. Itt egy kicsit a kialakítással, impedancia mérőnél, akkor mégis hogyan képzelhető el, hogy 4-5 vezetékkel csatlakozók, akkor hogy megy ez az egész? Illetve egy picit arról, hogy megfordítva ezt a dolgot, lehet beszélni bizonyos négyvezetékes ellenállásról, hogy az mit jelent. Ezt még megnézzük, és utána teljesen új anyagi részre térünk. Tehát akkor mondjuk azt, hogy különben nem írtam volna címként, de most muszáj valami címet írni, tehát többvezetékes mérés implementálása. Ugye arról beszéltünk, ugye ez azt jelenti, hogy induljunk ki a B5-ből. A B5-ben az volt, hogy E vesző G, I vesző I. És így volt az árnyékolt kábel, és most egyelőre nem rajzolom oda az impedanciát, mert akkor tulajdonképpen ezeket a vezetékeket kellene megcsinálni. És most ide egy nyilat teszek, és az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Általában úgy működik ez a dolog, hogy ezeket a koaxiális kábeleket, ilyet valószínűleg legtöbben már láttatok, ezeket összefogják, és egy külső árnyékolással még külön körülveszik, és ez képezi erre a G-re vonatkozó, vagy G-re kapcsolódó vezetéket. Tehát elképzeljük, hogy így vannak a koaxiális kábelek, ugye, hát nem biztos, hogy látszani fog, hogy ez más színű, de azért jelezzük, tehát itt van ez a 4, amivel az impedanciához kell kapcsolódni, és ezt még körülvesszük egy árnyékolással, ez ugye általában szorosan van, tehát csak nem akartam a vonalakat egymásra rajzolni, tehát ahogyan a 4 kábelt mondjuk így egymás mellett el tudjuk képzelni, ugye ezek szigetelve is vannak természetesen, és még ezen egy ilyen szőtt fémháló van körülötte, ami ezt a bizonyos itt kékkel rajzolt árnyékolást jelenti, tehát ő a kék. Ugye, és akkor csak itt jelölöm, ők a sárgák. Tehát így néz ki a keresztmetszete. És ha most a végét, a kialakítását nézzük, akkor igen gyakran, és hát ezt nehéz lerajzolni, ezek csipeszek akarnak lenni, ideírom, mert ez nem biztos, hogy így kitalálható. Tehát itt jön a vezeték, és akkor itt még kettő. Tehát azokat a pontokat, amelyek összetartoznak, azokat összekötik. Ugye? És még egy külön csipesz van ennek a gének. Tehát végeredményben valahogy úgy néz ki a dolog, hogy itt jön valami ilyen vastag kábel, amiből kijönnek kisebbek, akkor ezt a külső részét egy külön csipeszre vezetjük, és ezeket mondjuk itt összekötik egy-egy csipesszé. És akkor ezzel lehet, ezzel a kettővel csatlakozni az impedanciához, annak a két kivezetéséhez, az általunk kiszemelt két kivezetéséhez, és külön mondjuk a testhez ezzel a külsővel. Hát ennél jobban nem tudom lerajzolni, csak bemutatni tudnám. Ha valakit nagyon érdekel, akkor följön és mutatok ilyet. Jó. Ez csak azért, hogy végülis el lehessen képzelni, hogy azért amikor mérünk, akkor nem kell játszadozni külön-külön vezetékekkel, és akkor úgy találgatni, hogy mit hová kell csatlakoztatni, vagy mit tudom én, hogy nincs olyan, hogy minden villamosmérnök tudja, hogy már pedig a narancssárga vezeték az az elvesző, vagy ehhez hasonló. Ígértem még egy dolgot, a négy kapcsú ellenállást. Ha megfordítjuk ezt az egész problémát, és nem arról beszélünk, hogy szeretnénk impedanciát mérni, hanem egy adott hálózatban, bármilyen céllal is, de azt szeretnénk, hogy egy ellenállás úgy hasznosuljon, hogy ő neki az értéke éppen R, az, aminek őt kiválasztották, akkor nagyon sok esetben alkalmazunk négy kapcsú ellenállást. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha nekünk van, tehát akkor legyen ez az alcímünk, hogy négy kapcsú ellenállás. A két kapocs az valahogy úgy néz ki, hogy itt van egy ellenállás, és itt van neki két kapcsa. És ha erre kapcsolódni akarunk, akkor azt csináljuk, hogy itt valamit rávezetünk, és a feszültsége, tehát itt van valami I áram, amit keresztül hajtunk, és itt mérünk valamilyen feszültséget. Ha ő R, akkor itt képződnek, bár megkülönböztethetnénk őket, de most nem különböztetjük meg, ezek a kis R értékű ellenállások, amelyek miből adódnak? Adódnak a vezeték ellenállásból, és adódnak a hozzávezetések ellenállásából. Mi, amikor egy ellenállást, egy ilyen nagy R értékű ellenállást elképzelünk egy hálózatban, tök mindegy, hogy mérni akarjuk az R-et, vagy felhasználni, akkor arra számítunk, hogy a hálózatba beépítve tényleg R lesz. De hogyha most elképzeljük, hogy ott van egy banándugó, amire lesz egy kicsit szennyezett is, bármilyen laboratóriumi körülmények között is vagyunk, egy picit szennyeződik, oxidálódik az a felület, vagy egy átmeneti ellenállás. Ha nem tudunk nagyon rövid dróttal csatlakozni, akkor van a vezetéknek is ellenállása. Tehát végeredményben, ha itt van a hálózatunknak a két vége, és itt nézzük a feszültséget, akkor a nagy R plusz két kis R-et érzékeljük. Ha ezzel szemben az ellenállásunkat úgy alakítjuk ki, hogy négy kapcsú legyen, Tehát az ellenállásunk most már így néz ki, és kialakítunk két kivezetést direktbe a feszültségmérés számára, és két kivezetést az áram bevezetésének a számára, akkor a feszültségmérő már csak ezt méri. Az előző ábrán, talán ez félrevezető volt, hogy ezt így rajzoltam le, itt ugyanarra a kaposra dugtuk rá a voltmérőt. De hogyha a külső hálózatot nézzük, és akkor talán úgy korrigálnám az ábrát, hogy itt van egy U feszültség, simán U feszültség, de amit mi itt látunk, e két pont között, és akkor vegyük ezt, ez az UM feszültség, láthatóan ez nem lesz egyenlő az U-val. Talán így a legegyszerűbb ezt nézni. Itt viszont ez az UM feszültség nyilvánvalóan megegyezik az U feszültséggel, eltekintve attól a kevés dologtól, ami magyarázkodás volt tegnap, hogy a kis R-reken valami pici feszültség esik, de az a hiba hibája, hiszen a voltmérő nem ideális volt, amiatt folyhat itt valami áram, ami ejt rajta egy kis feszültséget. Ezért laboratóriumi viszonyok között, vagy olyan ipari alkalmazásokban érdekes módon itt a labor és az ipar hasonló eredményre jut, ahol nagyon fontos, hogy annak az ellenállásnak erre legyen az értéke, ezt a négy kapcsú bevezetést szokás alkalmazni. Hogy a laborban ez hogyan néz ki? Ez úgy néz ki, hogy ez így nagyon keményen oda van forrasztva, vagy adott esetben, hogy olyan a kialakítás hegesztve az ellenállás végeihez, ez megbonthatatlan, és konkrétan négy olyan csatlakozó hely van, banánhüvely, vagy csavar, vagy egyéb, ahová csatlakozni lehet. A ipari alkalmazásra egy példa lehet az, hogy képzeljük el azt, hogy nekünk van egy nyúlásmérő hidunk, amit szokott módon lerajzolunk így. Ugye ezt így mindenki ismeri, hogy ez körülbelül melyik elvi ábrát takarja. Most ennek az implementációja lehet egy olyan, hogy nekünk van három R értékű ellenállásunk, ami a közönséges ellenállás, ugye itt mérjük a feszültséget, itt van valami generátor, és ettől nagyobb távolságban, ahogy az adott mérési elrendezés megengedi, van egy R ellenállás. Na de ennek van egy bizonyos, ennek a vezetéknek van egy ellenállása, adott esetben ez több méter vezeték, nem tudunk bizonyos geometriai okokból nagyon nagy átmérőjű drótokat alkalmazni, tehát akkor itt voltaképpen megjelenik valamilyen R plusz delta R, ami egy delta R, az valamilyen két kis R, hogyha most az egészet nézzük. Tehát konkrétan nincs a hídunk jól kiegyenlítve, még akkor sem, ha mindenki a névleges értékét veszi fel. Hogyan lehet eljárni adott esetben? Hát bizony úgy lehet eljárni, és akkor ezt nem rajzolom ide be, hogy a négy vezetéket építünk ki, tehát a feszültséget külön visszük el erről az ellenállásról. És akkor sikerül kompenzálni ennek a mérővezetéknek a hatását. Jó. No, én ennyit szerettem volna kiegészítésként, és akkor most ki is cserélem a táblát, mert... sajnos már nagyon kevés időnk maradt hátra. A mai alkalom és a szerdai alkalom, hogy mindenfélét megtanuljunk, és az utolsó témakörünk az, ha nem ilyen kevés idő lenne rá, akkor ez a jelfeldolgozás címet viselné, de itt most akkor inkább jelfeldolgozás bevezetésének a bevezetése cím lehet leginkább, és hát akkor gyakorlatilag amivel el kell kezdenünk foglalkozni, az az analóg oszcilloszkóp lesz, folytatjuk a digitális oszcilloszkóppal, és utána a mintavételezéssel és esetleg a kvantálással, a diszkrét Fourier transformációval kapcsolatban, amit természetesen már megtanultatok jelek és rendszerekből, azt próbálnánk elmélyíteni. De nézzük az analóg oszcilloszkópot. Hogy az analóg oszcilloszkópról beszélni kell, az nem vitás, hiszen ha azt megtanultuk a fél év elején, hogy a mérnöknek a legjobb barátja a konvolúció, akkor a második legjobb barátja az oszcilloszkóp. Tehát az oszcilloszkóp valami olyan dolog, amit akkor is be kell kapcsolni a mérőkörünkbe, hogy megfigyeljük, hogy mi történik, hogyha éppen az adott mérési feladat nem igényli konkrétan oszcilloszkóp használatát. Erre a szokásos példám a következő. Tételezzük fel, hogy kell csinálnunk egy erősítőt, nagyon egyszerű erősítőt, mondjuk egy invertáló erősítő, két ellenállásból kell, hogy 10-et erősítsem. Hát van ilyen, és szépen össze is rakjuk, áramkör, ráadjuk a tápfeszültséget, mit kellene ennek csinálni, ennek az áramkörnek, mondjuk 1 voltból 10 voltot kellene csinálnia. De ez sem olyan ördöngösség, ráadunk egy kellemes, mondjuk 1 kHz-es színuszjelet, és mérjük voltmérővel a bemenet meg a kimenet értékét, és azt tapasztaljuk, mondjuk tegyük fel első körben, hogy az erősítés, tehát a két feszültség hányadosa, lehet mérni az effektív értékét a feszültségnek mondjuk, tehát egy egyszerű multiméterrel, tegyük fel, hogy ez az erősítés 10,1-re adódik. Senki nem lepődik meg rajta, hát persze az ellenállások nem eléggé pontosak, ugye a tűrésük miatt örüljünk, hogy ennyit is sikerült kihozni, ezért végül is ez százalékos pontosság, nagyszerű. Tegyük fel, hogy a mérésünk arra vezet, hogy az erősítés 13. Mert hogy a két feszültség hányadosa ennyi. Na most mire gyanakodhatunk? Először ellenőrizzük az ellenállásokat, hogyha szinkódosak voltak, akkor pláne, hogy jót választottunk-e. Kiderül, hogy jót, igen, jót választottunk. Jó, hát akkor lehet, hogy az ellenállások nem jók, cseréljük ki az ellenállásokat. Erősítés még mindig 13. Hát akkor nem nagyon tudunk mihez kapkodni, megnézzünk, ellenőrzünk mindent a hálózatban, jól működik. Utána azt mondjuk, hát biztos rossz az IC. Akkor nagy munkával előásunk a fiókból valahonnan egy másik integrált áramkört, berakjuk, összerakjuk, kiderül, erősítés 14. Hát mi lehet? Vakarjuk a fejünket. Mi lehet a dolognak a magyarázata? A dolog magyarázata az lehet, hogy az erősítés viszonylag kicsi volt, ennél az erősítő típusnál túlságosan nagy hurokerősítés miatt gerjedés lépett föl, és mit tudom én, egy 387,5 kHz-es torz színuszjel megjelenik az áramkörnek a kimenetén, de kizárólag akkor, mi ez egy nem lineáris dolog egy picit, akkor, hogyha a bemenő jelet is ráadtuk, tehát hogyha nem adunk rá semmit, akkor nem jelenik meg a kimeneten semmi. Van ilyen, egy ilyen erősítő produkálhat ilyet. Nem tudom, elektronikában volt már ilyen, hogy erősítőknek a amplitúdó fázismenete, stabilitása, kompenzálás, stb. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy miről van szó. Ha túl kicsi az erősítés, amit megvalósítunk, akkor nagy lesz a hurokerősítés. Ha nagy a hurokerősítés, akkor elkezdi kidugni a fejét a második időállandó, amitől instabil lesz. Ugye, hogyha egy időállandós rendszerünk van, és azt passzívan visszacsatoljuk, akkor az stabil marad mindenképp, de hogyha van egy másik időállandó is, akkor a 180 fokos fázistolás előjöhet, ami már ugye pozitív visszacsatolás jelent a negatív bemenetre, és akkor onnantól kezdve elszáll. Na de, szóval gerjed az erősítőnk. Ezt rögtön észrevettük volna, hogyha a bemenő jelet és a kimenő jelet rárakjuk az oszcilloszkópra, és meg tudjuk figyelni, hogy ott mi van, mert észrevettük volna, hogy ott van valami más jel is, és a mérőműszerünk a kimeneten mérte az effektív értékét, annak az erősített szinuszjelnek, amit ugye mi produkáltunk, plusz a gerjedésnek. Ugye hát ezt négyzetesen ő összeadja, mert tudja a fizikát, és akkor ezért mérünk 13 voltot. Na, például ez egy eshetőség erre, de nyilván olyasmit is, hogy torzít-e az erősítő, nem vezéreltük-e túl, stb. Egy ilyen nagyon egyszerű mérési összeállításban is meg lehet tudni. Egyszerűen azok az ábrák, amiket lerajzoltunk, gyakorlatilag hol kezdtünk ilyeneket rajzolni? Talán az egyenirányítóknál, ugye? Ott kezdtünk el időfüggvényeket rajzolni, és így innen ismerjük meg az egyes áramköröket. De hogy ezek tényleg produkálják-e magukat így, azt onnan tudjuk meg, hogy rákapcsoljuk a jeleket, és rákapcsoljuk egy valamit, amivel meg lehet figyelni ezt az időfüggvényt, amit mi annyira természetesnek veszünk, hogy felrajzoljuk, azt megfigyelhetjük az oszcilloszkópon. Na, ezért kell az oszcilloszkópot használni, és ezért barátja a mérnöknek. Na, a következő dolog, ugye persze lehet mondani, hogy az oszcilloszkópot, és ez tényleg így van, akkor fogjátok megismerni, hogyha ti magatok mértek vele a laborban, aki szakközépiskolából jött, az feltehetőleg már bizonyos alapjártasságra ebben szertett, sőt, lehet, hogy egy-két trükköt is tud, de most azért mi áttekintjük röviden. Alapvetően nem úgy, hogy most azt, hogy mint műszer hogyan épül fel, hanem hogy milyen szolgáltatásai vannak, illetve milyen elven alapszik ez az egész. Alapvetően ugye katódsugárcső, amelyben az eltérítés, tehát az elektronsugár eltérítését a bejövő jel adja viszites és függőleges irányban. Az eltérítéshez lemezek tartoznak, és a lemezek közötti tér az, ami az elektronsugarat eltéríti. Ez nem úgy van, mint a korábbi teljesen általános tévékben, illetve monitorokban, ahol mágneses térrel történik az eltérítés, itt elektromos térrel történik. Mielőtt valaki esetleg arra gondol itt, különösen a monitorok emlegetése, meg a tévék emlegetése kapcsán, hogy hát bizony ez a technika, hogy így jelezzünk ki valamit, ez elavult, illetve hát ugye oszcilloszkópok között is most már inkább digitális oszcilloszkópokat használnak, akkor arra azt tudom mondani, hogy azért jó megismerkedni azzal, hogy az analóg oszcilloszkóp mit csinál, mert ennek kapcsán akkor el tudjuk képzelni, bele tudunk bújni abba a feladatba, amit meg kell oldanunk akkor, amikor egy jel időfüggvényét meg akarjuk jeleníteni. Ez ugyanis bizonyos szempontból nem teljesen triviális, és ha nem tudjuk, hogy mit csinál az adott eszköz, akkor lehet, hogy csak össze-vissza kapcsolgatjuk a gombokat, és nem tudjuk beállítani a jelet. Persze erre mondhatja valaki, és hát ugye nehéz vele vitatkozni, hogy legtöbb oszcilloszkópon manapság van már autoset gomb, megnyomjuk, és akkor ott az ábra. Hát erre meg azt mondom, hogy az meg nem egyetem, tehát én ezzel tudok visszavágni egyedül. Tehát mi most megpróbáljuk ezt az egész mechanizmust föltárni, és ehhez valamiért jó, hogyha az analóg oszcilloszkóppal kezdjük. Ugye, tehát időfüggvényt szeretnénk megjeleníteni. Oszcilloszkóp, katódsugárcső, elektronsugár. Az elektronsugár az megvilágítja a képernyőt egy pontban, ahol ugye fluoreszkálás következik be, és ezért világít a képernyő. Az ott felhalmozott anyag, az egy, ha az elektronsugár éri, ugye gerjeszti az elektron az adott anyagnak a saját elektronjait, és akkor az, amikor visszamegy az adott pályára, akkor világít. Ugye valami ilyesmi történik. Ezt használjuk ki. Mit használunk még ki? Azt használjuk ki, hogy ez nagyon gyorsan következik be, és a szemünknek van egy tehetetlensége, és ennek következtében a nagyon gyorsan mozgó ábrákat, pontokat, azokat egy folytonos vonalnak érzékeljük, és ezért ezt, hát látjuk ezt az adott felrajzolt hullámformát. Igen. Ebből az is következik, hogy alapvetően periodikus jelet tudunk kirajzolni. nem periodikus jelet nem nagyon tudunk kirajzolni. Régen volt ilyen, hogy direkt tranziens jelek, tehát mit tudom én, mondjuk összeállítottak egy áramkört, és egy nagy kísérlet, mondjuk nagyon sok anyag kellett hozzá, stb. Egyszer zajlott le, és meg akarták nézni, ez a tranziens hogyan történik, akkor olyan katodsugárcsövet alkalmaztak, amelynek a nagyon hosszú utánvilágítási idejű bevonata volt, és az egyszer lefutott mondjuk egy lecsengő színusz, és az még világított 10 percig, akkor azt lehetett csodálni, lehetett fényképezni, és így tovább, és lett belőle valamilyen jegyzőkönyv, és lehet, hát akkor ez működött. Akkor még nem volt ugye digitális oszcilloszkóp, vagy egyéb módon tárolószkóp. Na most akkor hogyan működik ez az egész, tehát visszatérve a periodikus esetre. Periodikus esetben tehát azt kell tudni produkálni, hogy ugyanúgy lezajlódjon az a folyamat, amit kirajzolunk, mert pontosan ugyanazt a görbét kell kirajzolni sokszor, gyorsan ahhoz, hogy lássuk a görbét. És látom már itt többen kellően elcsigázottak, vagy számukra ez triviális, úgyhogy akkor gyorsan nézzük valami nagyon egyszerű blokkvázlatot. Tehát akkor itt most oszcilloszkóp. És nagyon egyszerű blokkvázlatunk az úgy épül föl, majd ide is fogok rajzolni, hogy itt van egy katódsugárcső, amit jellegzetesen ezzel a négy lemezzel jellemzünk, itt ezt leföldeltük, és ennek van egy X és egy Y bemenete. Ő az X, ő az Y, X-el szokás jelölni a viszintes eltérítést, Y-nal a függőleges eltérítést, és itt egy nagy, azt írom rá, hogy cell, tehát select áramkör található, és ide jönnek be az egyes csatornák, CH1, CH2, esetleg további csatornák, egy rendes oszcilloszkópon legalább két csatorna van, lehet kapni egy otthoni használatra egy csatornás oszcilloszkópot is, de ez azért nem az igazi. Na most az X, az több helyről jöhet, egyrészt jöhet innen az egyes csatornákból, de ami honnan még jöhet, az ezen kívül a saját belső generátora, egy fűrészjel generátor ennek az oszcilloszkópnak. Tehát ennek a kimenetét is megkaphatja, és itt tulajdonképpen attól függően, hogy egy vezérlés hogyan működik, attól függően, ugye, tehát ezt a kapcsolót ez egy bizonyos vezérlés kapcsolgatja, attól függően vagy a jelet kapcsoljuk rá, vagy ezt a generátort. Most ez a vezérlés természetesen intenzív kapcsolatban van ezzel a kiválasztó áramkörrel, a vezérlésre pedig nagyon sok minden hat, amelynek, és természetesen ez ezt a bizonyos fűrészjel generátort is kapcsolgatja. Ezt egy oszcilloszkóp jellegzetesen analóg módon saját áramkörökkel, saját oszcillátorokkal, osztókkal, erősítőkkel, stb. Csúcsirányítókkal és ilyenekkel oldja meg. De ami a vezérlésnek kell, az több minden, és ezekkel meg fogunk ismerkedni. Az egyik legfontosabb az a trigger feltételeknek a beállítása, megmagyarázom majd, és itt még egyszer elnézést kérek azoktól, akik számára ez triviális, itt a mérés technikában azokra is gondolni kell, akik most kezdik el ezeket a fogalmakat tanulni, hiszen középiskolában nem tanultak erről. És ezen kívül olyanok, mint hogy a két csatornás megjelenítés az milyen típusú legyen, alternét vagy csopd üzemmód legyen, és még néhány dolog, ami ahhoz kell, hogy szépen menjen ez az egész. Egy valami nem szerepel még az ábrán, és ezt külön színnel emelném ki, ez pedig a Z-moduláció. Ugye ez volt az X meg az Y. A Z-moduláció az a katódsugárnak az intenzitását határozza meg, ez itt a vezérlésből jön, és könnyű elképzelni, hogy mi történik. Képzeljük el azt, hogy egy színuszgörbét akarunk megjeleníteni, ez amúgy is egy alapfeladat, és kirajzolunk egy színuszgörbét így, színuszgörbe. Na de mi történik? Az elektron sugár az folyamatosan jön a katódból. Miért? Mert a katódot melegítjük, kilépnek, tér, elviszi. Igen ám, de mi történik akkor, amikor végére értük a képernyőnek? Nyilván a fűrészgenerátor hirtelen visszajön, és az eltérítés visszítes irányban ismét olyan, hogy a nektek bal oldalát fogja a képernyőnek megcélozni, hogy újra egy színuszgörbét kirajzolhasson. Na de most képzeljük el azt, hogy a kezemben van egy slag, és ezzel a slaggal én itt vizet öntözgetek, és mondjuk egy ilyen fél színuszt produkálok, akkor ha nem lenne tető, akkor ti nem lennétek vizesek, miközben én ezt így csinálom. Na de hogyha arról van szó, hogy az időfüggvény olyan, hogy így ez átmegy, és utána hirtelen valami visszarántja, így itt viszintesen, mert ott is viszintesen hagyta abba, ugye ennek a félszínusznak a kirajzolását, akkor ti vizesek lesztek. Magyarán én kirajzolok valamit a képernyőre, mondjuk így, akkor egy ilyet kapok. Ugye? Most tegyük fel, hogy itt ügyesebb voltam, akkor itt tényleg egymás után kirajzoltam a színuszokat, de itt van ez a visszavonal is. Az oszcilloszkópon már pedig nincsen visszavonal. Miért nincsen visszavonal? Azért, mert van Z-moduláció, és arra az időre, amíg virtuálisan visszamegy a sugár az elejére, arra az időre kikapcsolja a sugarat, tehát az intenzitást leveszi, és akkor arra kihúnya a sugár. Ebből az is következik egyébként, bár most ezt nem használjuk ki, hogy nem folytonosan rajzolja ki, tehát nem a következő színusz periódust rajzolja, ha tényleg pont egy periódus ment a képernyőre, hanem vár egy kicsit, amíg újra egy ilyen fázisba nem kerül a jel. Úgy lehet ezt jellemezni, hogy ha itt van az X eltérítés, és itt van a Z-moduláció, akkor az X az olyan, hogy van neki egy szép lassú fölmenetele, ilyenkor az eltérítés a mi számunkra azt jelenti, hogy balról jobbra eltéríti a sugarat. Van egy visszatérési idő, ez nem teljesen nulla, hiszen valóságos jelről van szó, tehát nagyon meredek, de nem végtelen meredekségű görbét rajzolok. De most akkor itt a megfelelő időpillanatig vár, ezt majd részletezni fogjuk, tehát egy kis várakozás, és utána ugyanígy indul a folyamat. És a Z-moduláció pedig olyan, hogy ha mondjuk a magas az aktív, akkor csak ezekben az időszakokban aktív, amikor szépen ez az eltérítés tart. És erre szükség van ahhoz, hogy különböző egyéb, ráadásul virtuálisan több csatornát akarunk megjeleníteni, stb., akkor pláne szükség van ezekre a funkciókra. Na, az idő telik, nagyon telik, úgyhogy még néhány konvenciót, amit érdemes itt elmondani, az csatornák. A csatornákat, ugye itt arab számmal jelöltem, hogy 1, 2, 3, ez szinte típustól függetlenül mindig arab számmal van jelölve, tehát adott esetben nyugaton, keleten, bárhol gyártott oszcilloszkópnál ez így történik, és egy csatorna, tehát a CHI kinézete az hogy van. Alapvetően három állásunk van, tehát van egy háromállású kapcsoló, és mit tudunk kapcsolni? Tudjuk kapcsolni egyrészt a földet, ez egy kapcsoló, tudjuk direktbe a bemenetet, és tudjuk egy kondenzátoron keresztül kapcsolni a bemenetet. A bemenet itt egy osztóra kerül, és egy osztóról pedig, most ez csak szimbolikus és nem áramkörszintű, egy erősítőre. Érdekességet jegyzem meg, hogy nem arról van szó, hogy a kis Tehát mindenképpen először leosztódik a jel, tehát a nagy feszültséget azt nem közvetlenül vezetik a katódsugárcsőre, vagy valami nagy feszültségű erősítőre, hanem mindent először leosztanak millivolt szintre, és utána visszaerősítik. Tehát az erősítés általában fix érték, és előtte egy osztót alkalmaznak. Tehát nagyobb feszültség esetén nagyobb osztásarány jön létre. Igen. Ami esetleg érdekes lehet, hogy az idő alap, tehát amit meg lehet jeleníteni egy oszcilloszkóppal, alapvetően ezt ugye szekundum per osztás üzemmódban szokás, vagy egységben szokás kifejezni, a feszültséget pedig ugye volt per osztás üzemmódban, a képernyőn ugye ilyen megfelelő gridek vannak, talán így érdemes ezt mondani, és természetesen a szekundum per osztást azt a megfelelő prefixumokkal, emberi számokkal lehet kiegészíteni, tehát alapvetően a millisekundum, mikroszekundum, sőt nanoszekundum képzelhető el, illetve a volt per osztás mellett még ugye a millivolt szokásos. Hát oszcilloszkóppal kilovoltot nem szokás mérni, ahhoz általában külön mérőfejet használnak, vagy egyebek. Ha most a tartományokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ez az eltérítési sebesség mondjuk az egy szekundum, és hát itt analóg oszcilloszkóp legyen 10 nanoszekundum per osztás, mondjuk valami ilyesmit válasszunk ki. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ennél gyorsabb nem létezik, de mondjuk ez. Illetve a feszültség értékre vonatkozóan, hát mit lehet mondani, mondjuk, hogyha a volt per osztást nézzük, akkor alapvetően a 10 volt per osztástól a 1 millivolt per osztásig, inkább mondjuk, hogy legyen ez. Tehát ezek megint, mint az AD átalakítóknál tájékoztató adatok, tehát nem azt jelenti, hogy nincs olyan oszcilloszkóp, amelyiknél ne lehetne meghaladni ezt a tartományt. Jellegzetesen, mit tudom én, mondjuk le lehet menni 5 millivolt per osztásig a rendes kapcsolóval. Egy oszcilloszkópon van a legtöbb kapcsoló. Bementek egy laborba, akkor az oszcilloszkóp az a műszer, amelyiken a legtöbb kapcsoló van általában, és sok van belőle. Van lehetnek olyan műszerek, amelyeken több kapcsoló van, mint egy oszcilloszkópon, de abból csak egy-egy van a laborban, mert az valami nagyon speciális műszer. De ami minden asztalon ott van, mert hogy minden mérnök barátkozik vele, az oszcilloszkóp, ami sok kapcsolós. Jellegzetesen az van, hogy 5 millivolt per osztásig mondjuk le lehet menni szépen tekergetve a megfelelő kapcsolót, majd ahhoz, hogy 1 millivolt legyen, akkor valamit valahol be kell nyomni, ki kell húzni, fel kell kapcsolni, hátul meg kell csiklandozni, és akkor hajlandó ezt megcsinálni, mert az már egy nagyobb érzékenységet jelent. De ez zárójeles megjegyzés. Jó. Mielőtt szünetelnénk, akkor arra hívnám fel a figyelmet, hogy alapvetően az izgalmas kérdés a megjelenítés szempontjából az az, hogy mikor indítsa el a sugarat. Az, hogy mi álló görbét látunk, mondjuk a színuszjelből kiindulva, az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan, pontosan ugyanazt a vonalat rajzolja ki. Tehát mondjuk a színuszt ugyanabban a fázis helyzetben kapja el, és kezdi el kirajzolni. Ha belegondolunk, akkor az egy nagyon speciális eset, hogy mire az eltérítése véget ért, és a képernyő jobb oldalára jutottunk, addigra éppen egy periódusa telt el a színusznak. Tehát más fázisban ér véget, mint ahogy kezdődik. Továbbá, mint említettem, valamennyi időre van szükség, hogy újra tudjon rajzolni. Mi ez az idő? Amíg a tér úgy átrendeződik, bármennyire is kis kapacitása, de azért van, hogy újra erre térül el a sugár a bal oldalra. Tehát ezt meg kell tudni csinálni. Tehát várni kell egy darabig, amíg a színuszjel a megfelelő fázisba jut. És akkor lehet azt mondani, hogy indulhat az eltérítés. Erre vonatkozóan a trigger áramkör funkcionál, és akkor innentől kezdve azért írok ilyen csupa nagybetű, nyomtatott nagybetűvel, mert ezek a kifejezések, amelyek a oszcilloszkóp esetében előjönnek, És a triggerrel kapcsolatban több mindent lehet felsorolni. Egyrészt lehet felsorolni, hogy a triggernek van forrása, és azért használom ezeket kicsit snob módon az angol kifejezéseket, mert úgyis ezt látjuk különböző dokumentációkban meg a műszeren. A forrás az lehet int, azaz a internal, belső forrás, ez lehet mondjuk a CH1, a CH2, vagy valami ilyesmi, tehát a valahányadik csatorna, ez jelenti a belső forrás. Lehet external, azaz külső, tehát van egy külön bemenet az oszcilloszkópon, ahová egy jelet lehet rakni, ami a triggernek a forrása. Lehet a trigger forrása a line. Ez a line, ez az elektromos hálózat. Nagyon sok olyan mérés van, amely valamilyen módon a hálózathoz, az energiaellátó hálózathoz szinkronizált. Ezt ehhez a trigger, tulajdonképpen lehetne külső trigger, de mi a fenének, amikor ott van a hálózat, az ugye a legtöbb analóg oszcilloszkóp azért hálózatról működik, tehát az úgyis be van vezetve, egyszerűen egy kapcsoló segítségével ezt be lehet kapcsolni. Tehát ezt nagyon sokszor egy ilyen hullámvonallal jelölik. Egy fontos dolog a triggernek az úgynevezett módja, ez lehet DCAC, ugyanúgy a csatolása ennek a trigger jelnek megvalósítható, mint a csatornáknak, tehát az külön ettől függetlenül beállítható, adott esetben lehet, hogy a jelet AC csatoljuk, de DC triggerünk van, vagy fordítva. Van olyan, hogy HF meg LF, legtöbb oszcilloszkóppal legalábbis, amikor a nagy frekvenciás vagy az alacsony frekvenciás komponenseket elnyomja, ez a trigger áramkör működését segíti. Gondoljuk arra, hogy van egy nagy frekvenciás zavarjel, például egy olyan áramkörnél, ahol jelen van analóg jel is és digitális jel is. Működik egy mikrokontroller, undorító ilyen nagy frekvenciás tüskéket produkálva az analóg jelre, mert nem tervezték meg olyan túl jól a hardvert, ilyenkor hasznos, hogyha egy ilyen HF funkciót be tudunk kapcsolni, mert nem kezd el remegni az ábra. Természetesen a triggernek be lehet állítani, és akkor hadd írjam ide a szintjét, ezt majd demonstrálni fogom, tehát hogy melyik, mi legyen az a feszültség szint, aminél azt mondja a színusz jelükre, hogy na most akkor térítsük el. Ez egy folyamatosan beállítható szint, hogy hol legyen, tehát milyen feszültségértéknél. És egy nagyon fontos funkció az a triggernek az éle, slope, hogy felfutó vagy lefutó érre történjen a triggerelés. Ez ugye azért izgalmas, mert egy színuszjel egy adott feszültségértéket egy perióduson belül kétszer is elér, amikor fölfelé növekszik, vagy amikor lefelé ezt az értéket átlépi. De ugye nem kell mind a két alkalommal elindítani, csak az egyik alkalommal, például a pozitív nullát menet mondjuk egy ilyen alapszituáció. Ezért van benne egy egyszerű áramkör, amivel ezt e két dolog közül választhatunk. Jó, egyelőre ennyit, és akkor most tartsunk egy szünetet, akkor ezek szerint 20-kor, 13 óra 20-kor folytatjuk. Tehát az oszcilloszkópról beszéltünk, és akkor a továbbiakban úgy képzeltem el a dolgot, hogy néhány jellegzetes oszcilloszkóp képernyő felrajzolásával érzékeltetném az egyes funkciókat. Tehát először is most viszonylag nagyobb méretben felrajzolok egy oszcilloszkóp képernyőt. Ez elég jellegzetes, még a digitális oszcilloszkópok között is megmaradt ez az arány. Jellegzetesen, hát most nem szépen rajzoltam, de viszintesen 10, függőlegesen 8 osztás, és akkor ez ilyen négyzetes, ez centiméterben értendő. Tehát mondjuk azt, hogy a 70-es évektől kezdve azért már egy oszcilloszkópon is tudtak ilyen szögletes képernyőt csinálni, és megfelelő méretben. Ez azért izgalmas, mert tudom, ahova jártam gimnáziumban, ott voltak oszcilloszkópok, és bemutatták mondjuk a Lissajou ábrákat, de azok ilyen régi, és ilyen kerekképernyős valamik voltak. Tehát, ha most ezt elképzeljük, akkor ez általában van valamilyen beosztás, és akkor ez ugye viszintesen 10 egység, függőlegesen 8, azt könnyebb bejelölni, ugye, és akkor most kivételesen behúzogatom még ezeket a vonalakat, aztán majd nem fogom megtenni. Akinek kockás füzete van, annak persze könnyebb. Nyilvánvaló, hogy egy laborban csak úgy kivetítve a képernyőt, ez sokkal könnyebben megy, de most csak azért, hogy mindent meg lehet a hagyományos módon oldani, ezt így megpróbálom, és akkor általában zöld vagy kék színnel megjelenik a görbe, amit meg akarunk jeleníteni, mondjuk egy ilyen színuszjel, és akkor ez így körülbelül az, amit mi látni akarunk, és hát szépen le lehet mérni, hogy amplitúdója, periódus ideje mennyi, a gridek segítségével, illetve az előző órá, hogy fölvázoltam, és akkor innen már lehet tudni, hogy ugye tulajdonképpen mit is jelentett az az osztás, mert akkor ez itt a, akár függőlegesen, akár viszintesen a division, tehát az osztás. Nyilvánvaló, úgy kell beállítani az oszcilloszkópot a méréshez, hogy egy szép ábrát lássunk, tehát nyilván, ha túl lassú az eltérítés, akkor be fogjuk satírozni ezt az ábrát, ha túl kicsi az érzékenység, akkor egy nagyon kis görbét fogunk kapni, tehát ami nem jó, az az, hogyha valaki így állítja be az oszcilloszkópot, igen, gyakran lát az ember a laborba olyat, hogy gyakorlatlan hallgató mondjuk egy ilyen görbét próbál leolvasni, hogy mennyi a periódus idő és az amplitúdó. Ez onnan szokott jönni, hogy nagy kínnal beállította az előző szituációban úgy, mint ez a zöld, utána a jel elmászott, mert valami más beállítás volt, és az oszcilloszkópot nem állította utána, lusta volt. Nyilván lehet úgy is, hogy az érzékenység nagy, csak akkor be kéne satíroznom az egész ábrát, ezeket nem fogom most itt megtenni. Nyilván ezeken a buktatókon könnyen átteszi magát az, aki egyszerűen oda kerül az oszcilloszkóp elé. Most nézzük meg azt, hogy a különböző funkciók azok mit produkálnak, és most már kicsit egyszerűbb képet fogok fölrajzolni. Tételezzük fel, hogy ami igen gyakran van, hogy egy hálózatnak a bemenetére és a kimenetére, tehát mondjuk itt van egy RC hálózat, a bemenetére egy négyszögjelet kapcsolok, a kimenetén pedig megjelenik valamilyen az időállandónak megfelelően torzított négyszögjel. És mind a kettőt ráteszem az oszcilloszkópra, ezt mondjuk a CH1-re, ezt pedig a CH2-re. Hogyan lehet ezt megjeleníteni, hogyha csak egy elektronsugaram van. Ugye, ha az időfüggvényt fölrajzolnám a táblára, az nagyon egyszerű lenne, egymás után föl kellene rajzolnom a két görbét, tehát azt mondanám, hogy mondjuk itt van a gerjesztő négyszögjel, és ehhez képest válaszként megjelenik ez a valamilyen időállandóval rendelkező kimeneti jel. Na most az az érdekes, hogy az oszcilloszkóp is tud ilyet, amikor első ütemben kirajzolja ezt, második ütemben ezt, és így tovább, ez az úgynevezett alternét üzemmód. Tehát két csatorna megjelenítésére az, hogy első ütemben az egyik jelet, második ütemben a másik jelet, ha több csatorna van, akkor értelmező, ha netán 6 csatorna lenne, bár ilyet még nem láttam analóg oszcilloszkópban, akkor először az egyest, aztán a kettest, és így tovább, és újra kezdi. Értelemszerűen egyre nagyobb frekvenciai jelre van szükség ahhoz, hogy ez az ábra álljon, mert képzeljük el azt, hogy itt az elektronsugár végigmegy, És amikor itt tart az elektronsugár, akkor a mi szemünknek még mindig úgy kell érzékelnie, vagy az egész látórendszerünknek, nem csak a szemünknek, hogy itt még mindig világít valami, sőt, már rég ezt rajzolja, nekünk még mindig azt kell érzékelni, hogy itt még világít valami. Éppen ezért, ha nagyon lassú lefutású jelekről van szó, például amikor az 50 Hz már elég lassúnak számít, hogyha az 50 Hz frekvencia jel, akkor elkezd villogni ez az ábra, nagyon kényelmetlen. Több csatorna megjelenítésére ilyenkor az úgynevezett chopped üzemmódot használjuk. Azaz megszaggatjuk tulajdonképpen a jelet, és a következő képpel kell ezt elképzelni. Most halványan fölrajzolom ugyanezt. Ez a segédvonal, mert nem vagyok elég jó ugye ebben a rajzban, hogy rögtön lerajzoljam. És azt jelenti, hogy egy kis időszeletig az egyik csatornából, egy másik időszeletig a másik csatornából veszi a jelet. Mondjuk, hogy itt szépen ezt felosztogatjuk. Mondjuk ennyi nekünk elég, és akkor mondjuk a sárgát meg a pirosat felhasználva, mondjuk akkor a páratlan időszeletekben ezt a csatornát látjuk. Hogy vagyunk? Így, és akkor most csak a sárgát kicsit behunyorítunk a szemünkkel, akkor el tudjuk képzelni. A párosakban meg csak a pirosat. Valahogy így. Nyilvánvaló, hogy az oszcilloszkóp ennél egy adott képernyőre vonatkozóan sűrűbben váltogat, és hogyha elég lassú a jel, akkor eléggé folytonosan kapjuk ezt a görbét. Egyébként a szemünk, illetve megint rosszul mondtam, a látórendszerünk, tehát ez ugye az agyi tevékenységet is magában rejti, lineárisan interpolál, hogyha most matematikailag akarjuk megfogalmazni, tehát hogyha vannak egymás után pontjaink, akkor erre a görbére, vagy ezekre a pontokra a mi szemünk ugye ezt lineárisan kötögeti össze, és valami ilyen görbét tesz rá. Tehát még véletlenül sem gondol arra, hogy esetleg ez valami ilyen színusz lenne. Ugye? Ezt csak úgy zárójelben jegyeztem meg. Tehát ezt is kihasználja bizonyos szempontból a chopped üzemmód. És itt is látszik a Z-moduláció jelentősége, mert ugye ilyenkor, ha nem lenne a Z-moduláció, akkor ugye például egy ilyen vonalat is kellene látnunk a képernyőn, ha nem kapcsolnák ki. Itt pedig az egész képernyő be lenne vonalkázva, amint a két csatorna között ugrál a sugár. Tehát ezért szükség van a Z-modulációra. Jó, menjünk tovább. Ha csak nincs valakinek kérdés, azt szerintem ez eléggé meseszerű, de nincs benne a könyvünkbe, és jó, hogyha egyszer szerepel. Laboron meg majd egyszerűen tudni kell velem érni. A triggerrel kapcsolatban itt ugye úgy rajzoltam föl az ábrát, hogy ugye itt, ahogy elindul, itt szépen az elején láthatjuk, hogy ott van a felfutó jél, és akkor szépen, ha most csak egy csatornát nézzünk, akkor itt van a négyszög jelünk, direkt nem teljes periódust rajzoltam, és ez itt egy felfutó jélre triggerelést jelent. Ugye itt a triggernek a pozíciója rögtön az elején, hiszen a trigger az definíció szerint analóg oszcilloszkópoknál, ahonnan elkezdi a rajzolást. De ha most netalántán megfordítanánk a triggernek az élét, akkor itt futna le, és mivel ez egy ilyen 50% kitöltési tényezőjű jelnek látszik, ezért megfordulna, mint egy a fázisa. Ez egy színuszos jel lenne, akkor ott egyértelmű lenne a fázis tolás hatása. Tehát ez a trigger slope-nak a effektje, amit itt bemutattam. Következő effektus az a trigger szint, egészség. És ezt egy szinuszos jelen mutatom meg. Ilyenkor a triggernek ugye ez a pozíciója, és ez a mondjuk, hogy az egyes szint, az éppen itt a nullát menete ennek a szinuszos jelnek, szépen ide tettük. Mi történik akkor, hogyha ezt a szintet ide tesszük? Akkor itt kezdődik a kirajzolás. Ez azt jelenti, hogy akkor indul el a jel, amikor ezt a szintet eléri. Ez azt jelenti viszont, hogy a kijelzett görbében egy ilyen fázistolás is bekövetkezik. Kicsit az amplitúdot lent kisebbre rajzoltam, elnézést, de azt hiszem, hogy körülbelül érthető, hogy miről van szó. Amikor azt a szintet eléri, akkor rajzolja ki. Na most, mi van ilyenkor? Ilyenkor az van, hogy nem látunk semmit az oszcilloszkópon, amennyiben, és akkor ennyiben sajnos ki kell egészíteni az előző órán írtakat, azt akkor nem említettem. A triggerre vonatkozóan ezek a beállítások akkor jutnak teljes körűen érvényre, hogyha úgynevezett normál trigger van, és akkor kizárólag abban az esetben indul el a sugár eltérítése, ha a trigger feltételek teljesültek. Most hál' Istennek, a ti nemzetéketeknek ezt már nem kell hosszasan magyarázni, van olyan, hogy timeout. A analóg oszcilloszkópon már volt timeout már 50 évvel ezelőtt is. Ha nem teljesült a trigger feltétel, és az úgynevezett autotriggert választotta ki valaki, akkor függően attól, hogy milyen eltérítési sebességet állítottunk be, tehát nagy eltérítési sebességnél mondjuk 1 mikroszekundum per osztásnál kisebb ez a timeout, mint mondjuk a 10 millisekundum per osztásnál. Ha bizonyos ideig nem következik be a trigger feltétel, akkor magától eltérít. Ezért, hogyha valaki egy oszcilloszkópon nem lát semmit, akkor az első dolog, amire arra gondolhat, hogy a mérésvezető meg akarja szivatni, és levette az intenzitást. Ezt mindig ellenőrizni kell, mert ez egy szokásos trükk. Erre mindig gondoljatok, intenzitást, fókuszt, ilyesmi is lehet tekergetni az oszcilloszkópon. De ha netalántán felvettük az intenzitást, és még mindig nem látunk semmit, akkor ezt vegyük vissza az intenzitást, mert ha hirtelen jön valami, akkor kiégetjük a képernyőt, ez más kérdés. De elképzelhető, hogy akkor megjelenik a jel, hogyha normálról autotriggerre váltunk. Az autotrigger még nem az autoset, ami mindent beállít, mint egy digitszkópon, csak segít abban, hogy egyáltalán lássunk valamit. Mert ha fogalmunk sincs arról, hogy milyen a jel, és akkor megint itt az, hogy a jó barát, az akkor is mond valamit, hogyha hülyeségeket kérdezünk. Tehát, hogyha hazavisz minket, hogyha nem vagyunk olyan állapotban, és így tovább, ezt mondjuk egy oszcilloszkóptól nem várhatjuk, de ha autó üzemmódba kapcsoljuk, akkor segít nekünk megtalálni a jelet. Na tehát, akkor tisztáztuk az autotrigger fogalmát is. És akkor mi az, amit trigger tisztázni kell még? Amit tisztázni kell, az... Hát itt az a jegyzeteimbe tekintve nem olyan izgalmas, de még itt kifér a táblára, úgyhogy az AC és a DC csatolás közötti különbséget nézzük meg. És picit lejjebb veszem, hogy jobban tudjak rajzolni. Tételezzük fel, hogy van nekünk egy időfüggvényünk, és akkor most ez itt tényleg időfüggvény, amit én fölrajzolok, ami mondjuk úgy írom, hogy 10 volt DC plusz 10 millivolt AC, tehát valami ilyen DC szint, amin van valami pici színusz, de nagyon pici. Időnként, tehát ez mondjuk az UYT, ugye, amit az oszcilloszkópra kapcsolunk. Ha ezt kell megmérni, és ebből nekünk a hasznos információ az nem a DC szint, hanem ez a bizonyos hullámzás, például mondjuk egy tápegységet akarunk bemérni, aminek fixen 10 voltot kell kiadnia, attól függetlenül, hogy milyen terhelésük van. De hát ezt a konnektorba dugjuk be, hogy jellegzetesen 50 Hz körülbelül színusz jön belőle ki. Ugye, és akkor ott belül elintézi, hogy ebből DC 10 volt jöjjön ki, teljesen milyen terhelés esetén, illetve a specifikációban adott terhelési tartományban. Ennek ellenére egy picit megjelenik ez az 50 Hz-es hullámzás. Ezt meg akarjuk mérni, ezt meg lehet úgy mérni, hogy az oszcilloszkópot AC üzemmódban használjuk. Ugyanis DC üzemmódban nem tudjuk az érzékenységet eléggé megnövelni, ha mondjuk ide tesszük a Földet, ugye, tehát az U egyenlő nullát, el lehet általában tolni az ábrát, akkor is csak itt látunk valami ilyesmit. És ez a DC csatolás esetén, tehát visszagondolunk az előző óra végén, ezt látjuk az oszcilloszkópon. És akkor itt van mondjuk 2 volt per osztásban az oszcilloszkópunk. És ezt látjuk, lehet, hogy a közelülők azok látják, hogy hát távolról is talán lehet látni, hogy ez egy kicsit hullámos az a színusz. De hogyha most ezt AC csatolásúvá tesszük, akkor lehet, hogy lehet látni azt, hogy valami ilyesmi, hát nem sikerült nagyon szépen, és akkor itt van mondjuk 10 millivolt per osztásban ugyanez. És akkor szépen lehet valamit mérni, lehet látni, hogy ez a jel alak ronda, lehet, hogy tényleg valami hasonló, mert torzít valamit az egész kimenet, és így tovább, és így tovább. Tehát ez igazándiból itt ilyen felvillantok lehetőségeket az oszcilloszkóp adta baráti szolgáltatások közül. Most egy valami, ami nagyon hasznos, és megint a triggerre térünk vissza, ez pedig az úgynevezett hold-off funkció. Tételezzük fel ugyanis, ugye senki nem vágott közbe, hogy ugye a színuszjel is, meg a négyszögjel is, meg még ráadásul ez a lineáris torzítást elszenvedett egy tárolós tag kimeneti válasza is olyan, amelyik egy trigger feltételt egy perióduson belül egyszer teljesít. Tehát mondjuk például pozitív nullát mehet-e egyszer van. De mi van akkor, hogyha egy periodikus jelnek többször van pozitív nullát menete, és arra triggerelünk. Mi lehet ez a jel? Tételezzük fel, hogy ez a jel olyan, hogy van benne 2 ilyen impulzus periódusonként. Így néz ki a jelünk, és akkor nem, ne írjátok még, valahogy jelölni akarom. Ez a hold-off funkciót vizsgáljuk, és az a kérdés, hogy hold-off nélkül mit látunk az oszcilloszkópon, akkor ezt csináljuk zölddel. Hold-off nélkül mit látunk? Ugye világos, hogy ez is, meg ez is teljesíti, tehát ez az él is, meg ez az él is teljesíti a trigger feltételt. Tehát elképzelhető, hogy amikor véget ér az eltérítés, a következő ilyen impulzus darabra nem indul még el, mert a Z-moduláció meg a fűrészjel generátor nincsen készen, de erre már elindulna. És ilyenkor az ábra eltolódik. Ez az egész olyan, direkt rajzoltam ilyet, hogy egy kicsit villódzó, olyan zavaros ábrát látunk, de mivel egyikre is elindítja, meg másikra is elindítja, ez egészen gyorsan megy, akkor egy ilyet látunk, és olyan, minthogyha egy kb. 50% kitöltési tényezőjű szimmetrikus négyszögjelünk lenne. És nem vesszük észre, hogy ez nem az. Ilyenkor, ha beállítjuk a TH holdoff időt, hát kiírom inkább, hogy T holdoff, ami nagyobb, mint ez az ismétlési idő, akkor az azt jelenti, és akkor ezt nem írom föl, hanem jegyzeteljétek, a triggerfeltétel teljesülése után ennyi ideig nem vizsgálja újra a triggerfeltételt, tehát rendesen a holdoff alkalmazásával azt a görbét, amit eredetileg fölrajzoltam, azt látjuk a kimenetten, a képernyőn. Ez a funkció nagyon hasznos, és még digitális oszcilloszkópokban is megtalálható. Most a következő témakörünk, ha minden igaz, igen, ahhoz köthető, hogy hogyan tudunk, és megint csak nem kell magyarázkodni a mai világban, hogyan tudunk zoomolni. Ugyanis tételezzük fel, hogy van nekünk egy nagyon jó generátorunk, amely négyszögjelet produkál, és szeretnék tudni, hogy mégis milyen ennek a négyszögnek a felfutása. Ugye tehát, hogy ugye elvileg nem létezik, hogy nulla idő alatt fölfut, és teljesen túllövés, alullövés nélkül, stb. Ezt tudjuk. De hát ugye a jó generátor ezt nagyon jól megközelíti. Tehát mennyire? Mégis próbáljuk ezt megnézni, ezt az időfüggvényt, hogy tudom én, 500 pikoszekundum alatt fölfut az a négyszög impulzus, vagy kell hozzá neki még 5 millisekundum is? Hát ezt a 5 millisekundumot valószínűleg meg tudjuk mérni, de mondjuk, hogy 500 pikoszekundum vagy 50 nanoszekundum, ezt már azért valahogy máshogy kell megmérni. Mit tudunk tenni ebben az összefüggésben? Meg tudjuk tenni, hogyha most valamelyik négyszögjelre gondolunk, hogy elkezdjük növelni az eltérítési sebességet. Mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk ott azon az alternét felirat fölötti ábrán azt a négyszögjelet ugye lelki szemelünk előtt vizsgáljuk, hogyha ez mondjuk tegyük fel, 1 mikroszekundum per osztásban volt, és akkor felmegyünk 500 nanoszekundum per osztásban, akkor mi történik? Az ábra megnyúlik. Ugye egyre gyorsabb az eltérítés, egyre kevesebb periódust látunk a képernyőn. A felfutás az valahol ott a trigger feltétel környékén lenne. Ugye itt még látjuk a felfutás teljes egészében a második és a harmadik periódus elején, de ha már egyel megnöveljük mondjuk a 1 mikroszekundumról 500 nanoszekundumra az eltérítést, akkor már a következő, a második felfutást nem is látjuk, csak az elsőt, és még egyet kapcsolunk, akkor már egy teljes periódust sem látunk a szkópon. Valamit kicsit látunk esetleg ott az elején, de ott az elején ugye épp a trigger feltétel teljesüléséről van, szóval ez egy nagyon zavaros, nem tudunk eléggé fókuszálni rá. Hogyan tudjuk mégis ezt megtenni? És erre szolgál az úgynevezett kettős időalap, analóg oszcilloszkópok esetében. Azt hiszem, hogy még azért érdemes megtanulni, mert a gyakorlatban lehet ilyennel találkozni, bár digitális oszcilloszkópok esetében ezt a funkciót nagyon könnyű előhívni. És először elmondom, hogy hogyan lehet ezt használni, és utána valami blokkvázlatszerűséget is felrajzolunk, hogy hogyan működik ez. Azt mondottam, hogy az egyes csatornáknak a jeleit, azokat arab számmal jelöljük. Nem véletlenül hangsúlyoztam ezt, mert az oszcilloszkópnak a kezelő felületére nézünk, akkor ott a számok mellett betűket is láthatunk, A-t meg B-t. Az A meg a B még véletlenül sem a csatornákat jelöli, hanem a virtuális elektronsugarat jelöli. Ugyanis tételezzük fel, hogy normál módon ezt a négyszögjelet látjuk, egy T1 idő alappal, és És ezt hívjuk az A eltérítésnek. A kettős időalap szempontjából. És szeretnénk vizsgálni ennek a felfutásnak, a mienségét, erre szeretnék itt rázumolni. Hogyan tehetjük ezt meg? Úgy tehetjük ezt meg, hogy bekapcsoljuk az úgynevezett A int B funkciót. Az A int B funkció esetén az történik, hogy az időalap továbbra is megmarad, ugyanakkor egy nagyon rövid lefutással egy másik időalap generátor is elindul, amely azonban csak egy nagyon rövid időre aktív, és az történik, hogy mintegy kijelöl egy kis szakaszt a képernyőn. Itt teszek ilyen vonalakat, de ez nem tevődik oda, csak itt jelzem, hogy vége van. Az, hogy ez milyen széles ez a szakasz, az függ a T2-től. Az pedig, hogy hol van, az egy bizonyos állítható, ez vizes lett. TD, mint delay, tehát késletetési időtől függ, hogy mennyi idő múlva. Ezt elkezdjük tekergetni, és ez az intenzitásában, és ez az A int B, ez ezt jelzi, hogy ugye nem színessel van, egy oszcilloszkóp ugye egyféle színnel, zölddel vagy kékkel jellegzetesen világít, analóg oszcilloszkópról beszélünk még, az azt csinálja, hogy valamilyen kisebb intenzitással itt az eredeti görbe, a T1 idő alappal, és ez a T A int B funkcióban egy intenzívebb, egy fényesebb ilyen csíkot lehet végig mozgatni a TD-nek az állítása, általában egy ilyen finom potenciométert lehet tekergetni, csak az, mint egy ilyen kígyó végig tud futni az egész jelalakon, és rávisszük arra a részre, ami minket érdekel. És ezt követően, megint csak a szín nem változik meg, csak most mi a magyarázat kedvéért tesszük ezt meg, kiválasztjuk, amikor ide eljutottuk, azt mondjuk, hogy mi ezt a darabot akarjuk, hát erre akarunk rázoomolni, akkor egyszerűen megjelenik ez a felfutás a képernyőn, mondjuk így, és akkor csak a T2 időalap működik. És szépen meg tudjuk vizsgálni, hogy ténylegesen ez így nézett ki. Hogyan képzelhető el ennek a működése? Hát úgy tűnik, hogy erre lesz idők, és akkor még a jövő heti órán is érdemi dolgokat fogunk mondani, az EH szempontjából ez már látszik. Hogyan képzelhető ez el? Itt kicsit menjünk erre, és akkor az egésznek a magva, úgy írtam föl, egy analóg logika, mert ezt meg tudták 50 évvel ezelőtt is csinálni. És ugye eleve van egy eredeti fűrészjel generátorunk, ami a T1 időalap szerint működik. Itt vannak azok a dolgok, amiket mi beállítunk, és itt van a műszer belseje. Az analóg logika ebből a fűrészjel generátorból kiadja nekünk egyrészt az X eltérítést, és kiadja még a Z moduláció szükséges dolgait. Itt sejthető, hogy a Z modulációnak szerepe lesz. Beadjuk még ide az analóg logikába ezt a TD késleltetési időt, ez fontos. Illetve vezérőjelként beadjuk azt, hogy vagy A, vagy A int B, vagy azt, hogy B. Most akkor ezek után az analóg logika az egyrészt gerjeszt is, meg kap is információt egy másik generátortól. Ez produkálja majd a T2-t, ide csak a T2-t adjuk be információként. De ez a jelalak, ami itt van, és azért rajzoltam nagyobbra ezt a téglalapot, ez olyan, hogy csak akkor, amikor a T1 által meghatározott időpontokban elindulhat, akkor nagyon gyorsan elindul, vissza is megy, majd vár sokáig. Ugye, tehát kizárólag, ugye itt a lefutásnak a sűrűsége az megfelel a T1-nek, de nagyon gyorsan kell lefutnia. Tehát ugye szépen vár, egészen eddig az időpontig, TD időpontig, utána nagyon gyorsan végigmegy. Ugye ennek a magassága, hogyha ez itt feszültségnek képzeljük el, ugyanakkor, amit ennek a magassága, mert ez a feszültség jel kell, hogy az X eltérítést a teljes képernyőn produkálja. Ugye? És attól függ, hogy milyen funkciót választottunk ki, vezéreljük az X meg a Z modulációt, és nézzük meg akkor, hogy ez hogyan történik. Ha most az X-et és a Z-t ideírjuk föl, akkor az A funkcióban akkor hogyan is néz ki ez? Az X eltérítés ugye úgy kezdődött, hogy visszajött, aztán eltérít. Visszajön. Vár. Miért vár? Azért, hogy a trigger feltétel teljesüljön. A trigger feltétel ellenőrzése bármelyik funkciót kiválasztva az eredeti idő alap szerint történik. Így. Ezt a néhány periódust rajzolom föl. És a Z moduláció pedig ebben az időszakban olyan, hogy hát szépen itt kezdődik, és itt meg vár. Ugye ez egyelőre, ugye ő a T, vagy inkább írjuk így, hogy A eset. De csúnya. Azt fogom úgy visszaírni, csak csúnyán látszott. Ugye ezt rajzoltuk föl az előző órán is. Most mi a helyzet az A int B-vel? Ugye ő a sárga, kell majd a piros. Ugye ez azt jelenti, hogy itt valamilyen módon meg kell növelni az intenzitást ebben az időszakban. És melyik ez az időszak? A kiválasztott időszak, az mondjuk valahol itt van. Itt az eltérítésnek a sebessége nem változik, csak ugye annak a leméréséhez kell a T2, hogy mennyi ideig történik. Ezt itt csak jelölöm, hogy mondjuk ezt a szakaszt választom ki, ezt itt levetítve. Mondjuk azt, hogy az intenzitást egy kicsit megnöveljük erre az időszakra. És akkor ő az A int B. És mi történik, és akkor most összekötődik a két ábra is, a B esetben semmi nem történik idáig, nagyon gyorsan megtörténik az eltérítés ez alatt a kiválasztott időszak alatt, majd semmi, megint nagyon gyorsan, és így tovább. És akkor a Z-moduláció itt viszont simán csak ezekre az időkre teszi aktívvá a katódsugarat. Ugye, hogy az egyes időértékeket beírjuk, ugye világos, hogy a végétől végéig ez itt a T1 időtartam, ez itt a TD, és hogy valami olyan helyre, ahol nem zavarok nagyon, egy másik periódusba ideírom, hogy T2. Ki az, aki érti a kettős idő alapot? Ő esetleg kérdése valakinek, megjegyzése. Ez egy olyan dolog, amit szintén persze sokat kell gyakorolni, és ritkán használja az ember, de hát előfordul, hogyha zoomolni kell, és nincs digitális oszcilloszkóp, de akkor a digitális oszcilloszkóp az mindenképp a jövő hétre marad, az idő sajnos lejárt, úgyhogy addig is kérem a türelmet, most meg a figyelmet, köszönöm.